Ha Isten szerető Isten, akkor hogy létezhet kárhozat? Az a kérdés. Nekem elsőnek az a válasz jön erre a kérdésre, hogy amit szoktam mondani, hogy az, hogy Isten szerető Isten, azt tudjuk azáltal, hogy megad minden eszközt arra, hogy a mi lelkünk teljessé váljon ő benne. Tehát megkapunk mindent, megkapjuk az igazságot, megkapjuk a jó kérdéseket, megkapjuk a jó válaszokat, megkapunk minden lehetőséget. Azonban az Úristen nem kényszeríti ránk az igazságot. Tehát ő megad mindent, amire szükség van ahhoz, hogy egy lélek meglássa a tökéletes életet, visszakerüljön az Édenbe, de ő nem fogja ránk kényszeríteni ezt a lehetőséget. Tehát ez önmagában megmagyarázza azt, hogy miért van pokol. Tehát lehetőséget mindenki kap az életre. Mi lenne akkor, hogyha Isten úgymond mindenkit bevinne a mennyek országába? Hogyha ez nem a szabad akaraton múlna, akkor mi lenne? Az, hogy a mennyek országában senki sem élne. A mennyek országában mindenki robot lenne. Mindenki számítógép lenne. Az én számítógépen nem azt csinál, amit akar, hanem azt, amit én mondok neki. Tehát nincsen neki szabad akarata. És mi itt a Földön eldönthetjük, hogy akarunk-e élni avval a lehetőséggel, amit ad a mindenható Isten nekünk. Tehát, hogyha ő kényszeríteni a mennyek országát mindenkinek, akkor a mennyek ország az nem van a mennyország. Akkor nem van a tétje a földi életnek. Vagy hogyha mindenki üdvösségre jutna, akkor már annak sincs értelme, hogy Jézus eljött a földre. Hogyha nem van a tétje a földi életnek, akkor Isten nem kellett volna testi legyen, és elszenvedje Jézus testében a kínokat, ami bűneinkért. Tehát mi azt mondjuk, hogy megvádolhatjuk Istent azzal, hogy ő nem szeret minket, mert van kárhozat. De hogyha ő azt mondta, hogy én most szenvedek helyettetek, hogy ne kelljen se Attila, se Zoltán, se senki más szenvedjen jogosan a bűneiért, amit ő felhalmozott, amiket a károkat, amiket ő csinált itt a Földön, amit ő okozott másoknak, azért ő nem kell fizessen, mert az Isten ellensúlyozza számunkra. Tehát ő fizetett értünk. Tehát ez nem elég bizonyíték arra, hogy Isten szeret. Azonban nem kényszerít senkit sem arra, hogy elfogadja ezt a váltságdíjat. Aki elfogadja ezt a váltságdíjat, mindenkinek Isten kifizeti, az utolsó bűnösnek is kifizeti a váltságdíjat. Azonban onnantól kezdve, hogyha az ember úgy dönt, hogy ő továbbra is azt csinál, amit akar, és az élet ellenségévé válik önként, miután tudja, hogy annak mi a következménye, a bűn zsoldja, a halál, akkor egyértelmű, Isten elfogadja az ő döntését. El kell fogadja. Mert a mennyország az nem börtön, hanem oda az ember szabad akaratából megy be. Az, hogy milyen százalékba jutnak be a lelkek a mennyek országába, és milyen százalékba vesznek kárba a lelkek, azt, vagy hogy a lelkekkel mi lesz aztán majd, az Istennek a dolga. Úgy gondolom, hogy nekem nem ezzel kell foglalkozni, hogy velük majd mi lesz, mert én nem akarok farizeus lenni, minden tudó farizeus, én sok mindent nem tudok, de azt érzem és tapasztalom, hogy Isten ér és ható, élő és ható, és szerető Isten. Mert én nem érdemeltem ki azt, amit kaptam Zoltán. Tehát én, amit vétettem mások ellen, és ami fájdalmat okoztam másoknak, nekem járt volna cserében a fájdalom, törvény szerint. Fájdalomért fájdalom jár cserében. Szemet szemét fogad fogért. De én nem kaptam sem fájdalmat, sem a fogaimat nem verték ki, sem a szemeimet nem szúrták ki, hanem Isten úgy eltörölte, mintha nem is lett volna. Én tudom, hogy szerető Isten. Én nem akarom őt mindenképpen támadni és számon kérni, meg firtatni az, hogy miért van kárhozat. Azért, mert van szabad akarat, és az ember az nem gép, nem egy laptop, nem egy telefon, hanem egy élő, érző ember, aki szabadon tud dönteni az élet, illetve a halál mellett. Egyszerű kérdés, ami szerintem megválaszolja a kérdést, a kérdés megválaszolja a kérdést, mindenki számára megválaszolhatja. Te vagy Isten. Képzeld, hogy te vagy Isten, kicsiben. Van neked egy közösséged, vagy mit tudom én, akár egy város, egy falut, vagy egy házat, vagy csupán egy házad van neked. És te engemet abban a házban szívesen látsz, mert te jó ember vagy, tehát vendégszerető ember vagy. Felmegyek a házadba, és amikor én bementem a házadba, hogyha én is tisztelek téged, akkor én körülnézek abban a házban, és látom, hogy mi a ház rendje. Látom, hogy te leúsztad a cipőt abban a házban, én is le fogom húzni a cipőt. Nem fogok a sáros cipőmmel bemenni a ház közepébe. Te engemet befogadtál a házadba, mert alapból te ilyen vagy, te vendégszerető vagy, Isten is vendégszerető. Befogad mindenkit az ő házába. Mert itt a Földön neki háza van. Mi az ő háza népe vagyunk. Ez egy ház, ugye, az ő háza. Ott fent már nem háza, hanem ország. Ott már minden, amiénk, minden. A kérdés az, hogy én téged meglátogatlak, és teljesen figyelmen kívül hagyom a házrendjét, ami nyilvánvaló, nyilvánvalóvá van téve. A házrendje az működik. Nálad az működik. 10-20 éve a házrendje bevált mindenkinek. Kényelmes otthon, meleg otthon biztosít mindenki számára. Ha azt én látom az én szemeimmel, és hallom az én füleimmel, és folyton figyelmen kívül vagyom, és felborítom a rendet, akkor te meddig fogsz engemet a te házadban eltűrni? Vagy pedig hogyan fogsz te elszámolni a házad lakóival, akiket te szintúgy szeretsz, mint engemet, de azáltal, hogy én beviszem a sárcsa mocskot a te házadba, azáltal nekik is ártok. Te meddig fogod tűrni, hogy én ártsak a többi barátodnak, a többi gyermeketnek?
Ez így rendben van, mert ugye én a mennyországnak a törvényét, ezt tisztelem is, látom, hogy tényleg egy olyan tisztaság, meg szeretet lakozik, meg minden, hanem azzal a másik felével volt a kérdésem, hogy az örök szenved, tehát Isten ugye mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való, és hogy neki esetleg lett volna, vagy lenne hatalma, hogy mint ahogy egy állatot is, ha elütsz az autóval, vagy egy disznót, ha levágsz, akkor utána kifolyt a vére, és annyi, tehát hogy akkor az ember tovább nincs. Tehát, hogy le lehetne esetleg az ő mindenhatósága által zárni ezt az életet, ami nem ért révbe, akkor eddig tartott, és pont.
A kérdés az, hogy örök kárhozat, örök szenvedés.
Igen, és ennek kapcsán jön ez. Igen, ennyi, hogy az örök, tehát hogy akkor ne legyen örök az, ami nem, a selejt az ne legyen örök, mert hát minek is, ugye hulladékot kidobjuk a kukába, és akkor nem él többé. Tehát az elég büntetés amúgy is annak a valakinek, hogy nem érte el azt az isteni minőséget, mármint nem jutott be a mennyek országába. Érted?
Azért jó, hogy van tétje, mert a legtöbb testi ember a láthatókra figyel. Az ember, amik testi, nem azon gondolkodik, hogy van a mennyben, amit én a szemeimmel felfalhatok, a füleimmel felfalhatok, az ötérzéki valóságból felfalhatok, én azzal fogok foglalkozni.
Igen, igen, igen.
Ha nekem senki nem mondja el, hogy van tétje a föld életnek, én soha nem fogok foglalkozni azzal, az örök élettel. Érted-e? Tehát fontos, hogy legyen tétje. Hogy az
boldogság fontos az emberek.
Igen. És jött nekem egy érdekes kép, amíg ezt a kérdést te feltetted. És pedig az, hogy vannak ilyen filmek, és a valóságban is vannak ilyen robotok, vagy például a számítógépen is tapasztaltuk azt, hogyha főképp a Windows esetében, hogyha megtelik a számítógép vírussal, össze-vissza csinál mindent. Tehát mivel áram alatt van a számítógép, ő létezik, de össze-vissza csinál mindent, tébolyultan csinál mindent. És hogy igazából ezt csinálja az emberi lélek, az emberi tudat, úgymond. A létezés tudat ezt csinálja, Isten nélkül. Tehát rendszerten, rend nélkül, össze-vissza téboly után csinál mindent.
Tehát beleragadhatsz a tudatba, igen, és akkor ugye úgy már nincsen, nem tudsz, mert ugye egyetlen egy dolog javíthatná ki a számítógépet is, hogyha egy helyes programmal visszaállítjuk.
Pontosan. Tehát azért engedte meg Isten, hogy ezt a világot mi létrehozzuk magunknak, ezt a B-tervet, ez a mi B-tervünk. Mert a mi B-tervünkben is valamilyen mértékben benne van Istennek a terve, mert mi lemásoltuk őt. Tehát mi, amit teremtettünk, az tulajdonképpen hasonlatos ahhoz, amit Isten teremtett. Tehát a mi technikánk, a robotika megmutatja azt, hogy körülbelül Isten hogyan alkotta meg az embert. De az ember több, mint az ő alkotása. Az alkotó több, mint az ő alkotása. És Isten több, mint az ember. Mert mi Istennek az alkotása vagyunk. Igen. A robot pedig a mi alkotásunk.
Igen, így kezd így, hát logikátlannak tartottam, de kezd érthető lenni, mert ugye bennem mind a keringet a fejembe még, hogy hát már kezdetén tudhatta volna az Isten, ugye, mivel, hogy hanem akkor nem lenne mindenható, hogyha őt egy ilyen sátán legyőzni, ugye, hogy tudhatta volna az Isten, hogy el fog bukni az ember a bűn által, stb. De na, hát így, ahogy mondod, mennyországnak, akkor ezek szerint tétje van. Tehát, mert ha nem, akkor lehet, hogy nem keresni senki itt a földön, amit tenne, azt tenne, és azt mondaná, hogy oké, rendben van.
Pontosan. Tehát, hogyha nekem van erőm, erősebb vagyok, mint te, akkor nekem jogomban áll téged megölni bármikor. A törvények, a külső törvények, azok állandóan változnak. Tehát vannak országok, ahol nincsen megtiltva egész nyugodtan lehet gyilkolni. Fenn a magas Himalájában, Tibetben vannak olyan helyek, ahol szinte mindenki azt csinál, amit akar. Tehát van tétje. És a másik az, hogy az Úristen minket a saját hasonlatosságára teremtett. Tehát óriási a felelősségünk nekünk. Tehát mi dönthetünk, döntenünk kell a sorsunk felől. És így van rendben az egész. ahogy Pál apostol mondja, ugye, aki a versenypályán fut, az úgy fusson, hogy célba is érjen. Azt mondja, én úgy harcolok, mint aki nem levegőt csapdos, ugye? Tehát azért oda kell tegyük magunkat, mert hogyha nem oda tesszük magunkat, akkor hova tesszük magunkat? A hiába valóságba. Lefelé ásunk. A minap egy barátom szintén feltett azt a kérdést, hogy Isten, hogy adhatta ki azt a parancsot, hogy öljenek a zsidók is. Erről én már sokszor beszéltem, és most megint röviden elmondanám, hogy akkor, amikor a Illés próféta, Istennek a gyermeke, megölette a Bálám 450 prófétáját, tehát levágatta őket, könyörtelenül, akkor az ember azt mondja, hogy jaj, hát Isten a szeretet, és a feltétel nélkül is szeretet, meg mindenet, hát ő ilyent hogy csinált. Figyelj meg, az ember sokkal kevesebb sérelem miatt képes megölni az embertársát. Igaz-e vagy nem?
Igen, sok ilyen vagy felháborodásában, igen, elönti a vér az agyát, hogy mondják, hogy és
egy picike sérelem miatt csak. Igen. Tehát, hogyha valaki engemet tegyük fel megsért, lehet, hogyha olyan nekem az én lelki állapotom, akkor az embert úgy megütöm, hogy meghal. Ez megtörténhet. Most akkor a Bálám prófétáival mi a helyzet? Istent ismerve, azok az emberek nem úgy lettek Bálám prófétái, hogy egyik napról a másikra, azok az emberek szintén sok kegyelmet kaptak Istentől, rengeteget kaptak Istentől, rengeteg kegyelmet kaptak Istentől. És ők mindent visszautasítva a saját dicsőségükért, hogy ők legyenek a főnökök, ugye? Ők Isten ellen döntöttek. Tehát meggyőződésem, hogy a fáraót nem Isten rontotta meg, Júdást nem Isten rontotta meg, hanem az az ember, ő már korábban sokszor döntött Isten ellen, szabad akaratából. Tehát ő látta az életet, és az élet dicsőségét, ahogy írja János az evangéliumban, hogy az emberek látták Isten dicsőségét, de nekik nem kellett az. Inkább a sötétséget választották, mert az ő cselekedeteik gonoszok valának. Feltette a barátom a kérdést, hogy de hogy ölette meg Illés azt a 450 Baál prófétát? És elmondtam azt, hogy azok az emberek, ők már sokszor döntöttek Isten ellen, és csak arra voltak jók, hogy kísértsék a többi embert. És miután őket megölette, és mindenki látta, hogy ki az élő Isten, aki él, és akinek van hatalma tüzet gyújtani a vizes oltáron. Tehát látták Istennek a csodáit. Még azok után is az történt, hogy nem csak a proféták, hanem még az emberek is elfordultak Istentől. Tehát nem, hogy a Baál proféták, hanem még azok az emberek, akik őket követték, még azok is azok után, hogy látták, hogy Isten kegyelmes, a királyt sem ölte meg Isten. Az embereket, akik követték a Baál profitákat, őket sem ölte meg Isten. Kegyelmet adott nekik. De még meddig, még hányszor akar az ember úgy dönteni, szabad akaratából, hogy ő az élet ellenségévé válik. Hazudni fog, becsapja az embertársát, hatalmaskodni fog az ő embertársa fölött, és uralkodni fog az ő embertársa fölött. Még hányszor engedje meg a mindent, te hányszor engedni meg, hogy valaki a te házadban azt csinálja, amit akar. Amikor a te gyermekeid alunnának, pihennének, akkor valaki más bemenjen, és őket folyton felzavarja, felzaklassa, megtöltse az ő fejüket életlenességgel, hazugsággal, bűnökkel. Hányszor egyszer-kétszer az ember elnézi? Isten elnézi ezerszer, tegyük fel. De hányszor nézze?
A iskolában is van egy rend, ugye, hogyha a rosszak egy darabig garázdálkodnak, és de előbb-utóbb le kell ültetni őket.
Tehát a földi rendszer is, noha elbukott rendszer, az rend szerint van megalkotva. Tehát hasonlatos a földi rendszer valamennyire a fenti rendhez, életnek a rendjéhez, vagy a földi bíróság hasonlatos a fenti bírósághoz. Tehát van tétje. Hogyha nem van a tétje az életnek, akkor itt mindenki robot lenne. Itt mindenki lenne zombi önképpen. És ezért van. Azt el tudom képzelni például, hogy az ember, akinek az elméje meg van fertőzve, a lelke meg van fertőzve, el tudom képzelni, hogy azok a hamis programok felemésztik őt. A pokol tüze az is lehet, hogy ez a sok hamis program felemészti őt. És lehet, hogy a tűzben Isten megsemmisíti, nem tudom. A Biblia nem igazán ír arról, hogy ennek van vége. Hát azt mondja, hogy örök, de ez is logikus, hogy örök. Miért? Azért, mert az idő az nincs. Azt mi találtuk ki?
Igen, az öröket úgy is lehet elfogni, hogy akkor itt már nincs többé visszaút, tehát hogy ez már el van romolva végleg, tehát itt már javítani való nincs.
Pontosan, tehát a testnek a halálával megszűnik az idő. Tehát idő addig van számomra, az én világomban addig van idő, amíg van teste. Amikor már nincsen teste, meg nincsen már idő, akkor már örökké valóság van. Örökké az a valóság lesz számomra, amit én választottam magamnak szabad akaratomból, azok után, hogy Isten nekem több százszor talán felkínálta az élet lehetőségét, hogy ne legyek az életnek az ellensége, hanem legyek az életnek a barátja. Hát azt el tudom képzelni valahogy, hogy az a vívódás, ami létrejön az embernek a lelkében, mert nekem meggyőződésem, hogy az elmebaj, az elmezavar, az a pokolnak az előtere. Ezt a húgom ki is mondta, hogy a pokolban volt, mondom, te még a pokolban nem voltál. Neked tested van, és Isten téged visszahozott. Még lehetsz a pokolban, de a pokolban nem voltál, mert az örökkévaló. Neked még mindig van lehetőséged arra, hogy az elméd és a lelked megtisztuljon teljes mértékben. Az a sok hazug, egymásnak ellentmondó program fel tudja emészteni a lelket. El tudja égetni a lelket. Talán, nem tudom. De én megmondom őszintén, nem is szívesen gondolok bele abba, hogy milyen lehet az, hogy én vívódom és gyötrődöm, és nagyon sok hazug program, úgymond tépi az én lelkemet, és nem tudom, hogy merre menjek, balra, jobbra, előre, hátra, össze-vissza szaggatnak engemet. Annak lesz-e vége, vagy nem lesz vége? Szerintem ezen kár filozofálni.
Hát, ezt én is erre jutottam, hogy igen, tehát az ember úgy elgondolkodik rajta, de úgyse lát bele, de nem is ez a lényeg, hanem hogy már itt a Földön is, hogyha elme zavar van valakivel, az épp elég vívódás, tehát hogy igen, tehát én nekem ez az elvem, hogy igen, tehát Istenre kell amúgy is nézni a felfele, tehát Istent kell látni, és akkor az ember, nem fölösleges ezen gyötrődjünk, hogy milyen lehet a pokol, hanem hogy Istent kell követni, ő vezet, és hogyha vezet, akkor megnyugtat, hogy jó úton vagy, és akkor már ebben a földi életedben nem azt éled meg, hogy elmezavarodott vagy, hanem egy békességet, egy nyugalmat, ami megfizethetetlen, tehát ezt akarom mondani. Vannak, most egy bizonyságot is tegyek, vannak napjaim, amikor olyan mély nyugalomban van részem, amit érzek, hogy nem én hoztam létre, hanem csak úgy van. Na és ez Isten ajándéka, ennyit akarok hozzáfűzni.
Amúgy a kérdés, hogy Isten jó, Isten jó, akkor miért van pokol, miért van kározat? Én azt veszem észre, hogy már maga a kérdés is tisztátalanságból születik. Miért? Azért, mert hogyha én ragaszkodom Istenhez, és én gyermek kívánok lenni, és nem pedig kontrollmániás felnőtt, akkor én el tudom fogadni azt, hogy én sok mindent nem értek. Tehát nekem a békesség akkor jött, amikor kezdtem elfogadni azt, hogy azt én sok mindent nem értek, de nem is kell értsek.
Igen, igen.
Elég nekem az, hogy Isten érti, mert ő tökéletes. És amit nekem értenem kell, azt ő tudja. Tehát ne én kísértsem őt a kérdéssel, hogy akkor már pedig nekem ezt magyarázd meg, ezt a kérdést mindenképpen válaszold meg, hanem hogyha én kívánom azt, hogy én újból gyermek legyek, Isten gyermeke, nem pedig felnőtt, kontrollmániás felnőtt, akkor fogadjam el, hogy Isten megválaszol számomra mindent, és mindig annak függvényében, hogy mi a soron következő számomra.
Igen, mert hát ki az, aki mind kérdezősködik, meg magyarázatra szorul, hát az, aki nem akar változtatni az életén, tehát aki azt mondja, hogy hát jó, vannak benne sok minden, ami nem tetszik, de hagyjuk, mert nem akarok én változni, tehát nem akar előbbre lépni, ha bár minden előrelépés fájdalommal jár, ezt én tapasztalom, de aki nem akar lépni, az mindig ebben van benne, hogy inkább felteszi a kérdést újra, meg újra, talán magát is becsapja, hogy félrevezeti.
Ezt akartam is pontosan mondani, hogyha az ember be akarja bizonyítani azt, hogy Isten gonosz, be tudja bizonyítani. De kinek ez a kérdés? Kinek? Szerinted kinek?
Kinek és minek, ugye?
Kinek és minek? Saját magának sajnos. Igen. Saját magának. Tehát félő, hogy oké, néhány embert megkísérthet a kérdéssel, vagy akár az évvel, avval, hogy Isten gonosz, mert megengedte a háborút. Oké, megengedte, de ki vett részt a háborúban? Ki ment gyilkolni? Vagy ki akart gazdagabb lenni, mint a másik? Vagy ki akart erősebb bika lenni, mint a másik? Ez ki? Ezt nem Isten csinálta.
Ezeket semmiképp sem csinálja.
Igen, tehát az ember be tudja bizonyítani azt, hogy Isten gonosz. Az teljesen biztos. De saját magának. És azáltal nem Istennek árt, hanem saját magának. A másik dolog, egy kérdés szintén eszembe jut erről a témáról, és pedig az, hogy többször beszéltem arról, hogy a pokol az, hogy a lélek, aki vagyunk, valójában vagyunk, a létezés tudat, a létérzet, aki valójában vagyunk, nem tud kimenni a testből, mert teljes mértékben a földiekkel, a testiekkel azonosult egész életében. És amikor hirtelen megáll a szív, tehát a test már nem tud megmozdulni, akkor a lélek, mivel a testre azonosult, nem tud attól elszakadni. Tehát végig kell szenvedni a rothadást. És erre jött egy kérdés, és ezt most megint én ezt nem neheztelésen mondom, nem akarok én senkit sem vádolni, vagy senkit sem kárhoztatni. De muszáj elmondjam, hogy az a kérdés, hogy mi van azokkal, akiket elhamvasztanak krematóriumban, azokkal mi a helyzet, azokkal a lelkekkel mi a helyzet. Ez a kérdés már eleve akkora gonoszságból jön, amit az embernek fontos volna észrevennie. Tehát ez úgy jön ki, hogy én azért csak át akarnám játszani Istent, most hallom a kiáltó szót, tegyük fel, és hallom azt, hogy a kározat az, hogy a lélek nem tud kiszállni a testből, és a rothadás végig kell szenvedje a test fermentációját, rothadását. Hát akkor megegyezem én, hogy aztán majd égessék el a testemet. Te honnét nekem mi a garanciám arra, hogy valaki meg fogja fogadni a tanácsomat, és meg fogja azt cselekedni, és ha meg is cselekszi, akkor mi lesz az én lelkemmel? Tehát érthető, hogy maga a kérdés is milyen gonoszságból jön, mert én ki akarom játszani Istennek az ítéletét, az ő törvényét. Azzal, hogyha a testemet elégettetem, ugye, elhamvasztatom, tehát még a halálom fölött is kontrollt akarok gyakorolni, ugye, uralkodni akarok, akkor én majd megúszom azért a pokol tüzét. És nekem az a válasz erre a kérdésre, hogy örökké valóság, tehát test nélkül örökké valóság van, tehát örökké valóság van. Nem csak egyszer-kétszer van valóság, hanem mindig valóság van. Tehát a test halála után elkezdődik az örökké valóság. És mi az utolsó élménye a léleknek? Hogyha a tűz, akkor az örökké valóságban ő mire fog számítani? Tehát mi legyen az ő sors része az örökké valóságban? Hogyha az utolsó intenzív élménye a tűz, akkor a pokol tüze így sem úgy sem kerülhető el ezek szerint. És a durva az, hogy ha az ember, tehát erkölcsileg ő jó volna, tehát nekem úgy lenne jogom számon kérni azt, aki nagyobb, mint én, aki több, mint én, az én alkotóm, hogyha én erkölcsileg tökéletes lennék. És az, aki erkölcsileg tökéletes volt, az nem kérte számon Istent. Pont azáltal volt ő tökéletes, mert nem kérte számon Istent. És legyőzte a halált. És azt mondta neki Isten, hogy itt van a mennyország kulcsa. Ez örökre a tiéd. Miért? Mert ő nem lopta meg. Tehát Jézus nem lopta meg Istent. Ő erkölcsileg tökéletes volt, de nem kérte számon, hogy atyám, én valamit nem értek, és amíg erre én választ nem kapok, addig én tovább nem megyek, és semmiképpen nem fogom vállalni ezért a sorsomat. Ő tökéletes volt, de nem kérte számon Istent. Annyira tökéletes volt, hogy ő általa mindig az Atya nyilvánult meg. Az Atya és én egyek vagyunk, ezt mondta Jézus. És ezt ő meg is élte. Tehát maga a kérdés akkor lehetne jogos, elvileg, emberi gondolkodás szerint, hogyha mi erkölcsileg megtettünk volna már mindent. Tehát én már leszámoltam az összes bűnömmel, az összes bűnös gondolatommal, amit én valaha elkövettem. Én teljesen megtisztultam. És akkor azt mondom, hogy atyám, már csak azt nem értem, hogy akkor a pokol tüzével mi a helyzet, ha te jó Isten vagy. De akkor már ez a kérdés engemet nem foglalkoztatna. De akkor én már az Atyának az örömében vagyok. És ilyen kérdés engemet nem foglalkoztat, hanem inkább az, hogy hirdessem az életet azoknak, akik még haló állapotban vannak halva.
Ez még ilyen ezotérikus magyarázatot is meg lehet magyarázni, hogyha már úgy vesszük, ugye, mert ők ugye ilyen rezgésekről beszélnek, tehát ami kicsi a rezgés, addig hülye kérdések jönnek, mármint úgy értve hülye kérdések, hanem hogy ilyen számon kérő kérdések, mert nincs ahonnan jöjjön más, ugye, mert azon a rezgés szinten van az a valaki. De hogyha átkerül egy magasabb rezgésre, akkor már a kérdés is minősége is megváltozik, tehát akkor már más dolgokkal akar az illető fogalmazni. Ezt azért fogalmazom így, hogy az ezotérikusok is értsék, hogy miről van nagyjából szó, hogy akkor már a magasabb rezgéstartományban, eszed ágában sincsen alacsony szintű kérdéseket feltenni. Ma mondjuk ez kicsit olyan...
Igen, alacsony
spekulatív dolog, de ez azért mondtam, hogy próbálják érteni azok is, akik így gondolkodnak. Na, ennyi.
Amúgy a bibliai magyarázat arra kérdésre, hogy kárhozat, az, hogy az Úristen azt nem úgy látja, hogy kárhozat. Most egy nagyon csúnya hasonlatot fogok felhozni erre. Hogyha az ember van az asztalon nagyon sok finom étel, eledel, és hogyha az valaki megfogja és kiveti a szemétdombra, arra azt mondjuk, hogy kár. Sok finom ételét kár. De ki mondja a saját ürülékére, hogy kár? Kár volt oda, mit tudom én, beleengedni az ébe a kanálisba, a WC-be. Azért már nem kár, így van-e? Tehát a kározatnak a kérdésem, azt úgy fontos megközelíteni, hogy ha valaki tegyük fel meghalna, úgyhogy volt benne menthető lélek, amit Isten ezt nem igazán engedi meg, hogy valaki úgy veszene, hogy van benne menthető lélek, hanem ad neki minden, ad neki lehetőséget arra, hogy teljesen megtisztuljon. Tehát, hogyha valaki úgy veszne el, hogy van benne menthető lélek, azért kár. De hogyha egy ember úgy vész el, hogy ő teljes mértékben Istennek az ellensége volt, az élet ellensége volt, tehát ő csak ártani akart mindenkinek, uralkodni mások fölött, mint egy fáraó.
És más nem soha.
És más nem akart semmit, akkor hogy mondjam azt, hogy mekkora kár volt érte? Nem volt kár érte. Hát ő az élet ellensége volt. Az emberekből élt, az emberektől lopott, az emberek életenergiáját használta, hogy ő élősködjön rajtuk. Tehát érte nem kár. Sőt, meg is van írva, hogy ahogy Isten örömét lelte abban, hogy titeket megszabadított, és kihozott a paráznaság földjéről, ugyanúgy azt mondja, hogy örömét leli abban is, hogy mit tudom, hogy elveszel titeket, hogyha ti az ellenségeivé váltok. Tehát, hogyha én nekem feltett szándékom, hogy az élet ellensége legyek, mert a bűnnek a jelentés az, hogy életlenesség, hát akkor én miért akarok örökön élni? Tehát én miért akarok örökön lopni másoktól? Tehát miért jogtalan az, hogy valaki, aki az élet esküdt ellensége, elveszíti az élet lehetőségét? Ez nem jogtalan, ez teljesen jogos. Hát ő döntött úgy, hogy ő az élet ellensége akar lenni. Ő mások fölött akar uralkodni, és mivel hogy mások fölött akar uralkodni, a mások vérét szívja. Jézus senki fölött nem akart uralkodni, hanem ő senkitől nem vette el semmit, ő adott. Ő a vérét odaadta mindenestől, és legyőzte a halált. Mert ő senki fölött nem akart uralkodni, ő hozta az életet.
Uralta az életet.
Hát
azáltal, hogy benne volt az életben az Atya.
Benne volt az életben, pontosan. Az, hogy most, hogy meddig fog tartani a szenvedés, vagy a gyötrődés, vagy az a lélek teljesen meg fog-e semmisülni, be fog-e olvadni valamibe, vagy fog-e asszimilálódni, vagy valami ilyesmi. Vagy hogy most például, ugye beszélnek a reinkarnációról sokan, hogy jaj, hát jövünk vissza, újabb reinkarnáció, meg minden. Aztán olyanról is beszélnek, hogy van olyan, hogy visszajön egy állat képében. De hogyha megnézzük, hogy milyen emberek vannak a Földön, nagyon sok ember annyira jellemtelen, hogyha volna reinkarnáció, akkor nem biztos, hogy Csótánynak is visszajöhetne egyáltalán. Csótánynak. Hogyha lenne reinkarnáció, az a jellemtelen lélek, eltordult lélek, amely csak fogyasztani tud, mint parazita, élősködni tud, hát akkor olyan nagy kár érte, ha csak fogyasztani, tehát ha elhasználja a többiekét, mások életét is. Tehát azt sem mondhatjuk, hogy büntetés az Isten részéről, hogy valaki, mit tudom én, egy lélek kárba vész. Ezt a büntetés mindenki maga hozza magára. És ami érdekes és amiről fontos beszélni, hogy azt mondja Jézus ugye a kárzatról, hogy amíg a fa menthető, próbáljuk meggyógyítani. És Babilonról mit mondott? Az, hogy próbáltuk Babilont meggyógyítani. Tehát nem adtuk fel, vagyis nem vetettük el Babilont, hanem próbáltuk meggyógyítani. Beszéltünk Babilonban az embereknek az igazságról, Isten országáról. De Babilon nem akart meggyógyulni. Vagy azt mondja János apostol, hogy eljött a világosság a világba, ami megvilágosít minden embert, de az emberek inkább szerették a sötétséget. Most akkor én, hogy ezek az emberek mennyien vannak, hogy meddig fognak szenvedni, engemet nem érdekel. Engemet az érdekel, hogy minél többféleképpen elmondjam azt, hogy van élet, van gyógyulás, van feltámadás. Még a gyilkosok számára is Zoltán van feltámadás és bűnbocsánat.
Igen, mert nem mindenki akar ebbe a parazita üzemmódba megmaradni, mert van, aki igenis nagyon nagy szembesítések árán, de meglátja a saját nyomorúságát, és akkor kívánja az, hogy ő kegyelmet kapjon. És megkapja, bármelyik bűnös megkapja, hát sok élő példa van a Bibliában, hogy megkapták. Ha akarták, ha eldöntötték, persze.
Pontosan, hát Mózes is gyilkos volt, tehát hogy mondjam azt, hogy Isten nem jó, mert van kárhozat, amikor még a gyilkosnak is megbocsájt. A gyilkosnak is megbocsájt. A latornak a keresztén megbocsájtott. De nem mind a kettőnek. Mert egyiknek már olyan volt a lelke, annyira el volt torzulva, hogy azt mondja, hogy nem kell nekem. Nekem nem kell megbocsájtás. Most a kedves...
Fel se fogta.
Tehát már ne volt, aki felfogja. Nem volt, aki felfogja, ne volt, aki fogadja. Megfogja a kegyelmet. Egy kedves barátom, bizonságtevő elmondta azt, hogy Budapesten volt napokban, vagyis néhány hete, és vágyott arra, hogy beszéljen Isten országáról valakinek. És Istennek a lelke megfogta őt, és odavitte őt egy hajléktalanhoz, aki az útszélén volt, le volt ülve, és érezte, hogy kell vele beszéljen. És leült melléje is, megkérdezte, hogy szabad, és persze, igen, leült melléje, elkezdtek beszélgetni, és hamar szóba került Isten. És az ember kiderült, hogy katona volt ő, nem tudom én milyen háborúban vett részt, és ő embert ölt. És ő azt mondta, hogy neki Isten nem fog megbocsájtani, mert ő embert ölt. Na ez volt maga az ördög, a démon, az ő fejében, amelyik azt mondta, hogy te már el vagy ítélve. Tehát ő tudja, hogy van ítélet, mert a lelkében érezte az ítéletet ő. Azt mondta, hogy ő el van ítélve, mert ő embert ölt. És a kedves barátom neki elmondta, hogy a Bibliában vannak gyilkosok, akik Istentől kegyelmet kaptak, és teljesen megtisztultak, teljesen tiszták lettek, mint az angyalok, Isten gyermekévé váltak. És az Úristen számára, akit mi számon kérünk, hogy mit van kározat, az Úristen számára olyan annyira fontos volt ennek a katonának a lelke, aki embert ölt, hogy amikor a barátom beszélt vele, abban időintervallumban az Úristen odaküldött egy másik embert is, egy másik gyermekét is, és rájuk nézett, és azt mondta, hogy titeket szeret Isten, és rájuk mutatott. És ő is csatlakozott a beszélgetéshez, és már ketten mondták el a katonának az örömhírt, hogy Isten megbocsátja, hogyha ő megbánta a bűnét, megbánja a bűnét, Isten megbocsátja, és meg is tisztítja őt. Tehát ez mekkora jóságra utal, mert a másik dolog, amit meg kell érteni, hát akkor most megint, gyerek, kérjük, vádoljuk meg Istent, hogy mit képzelő magáról, Isten könyörüljön, tehát most csak egy hipotetikusan mondom ezt. Mit képzelő magáról, hogy a gyilkosnak megbocsájt? És én elmondom, hogy Isten mit képzel magáról, mert látom, láthatom az ő kegyelme által. Amikor valakit megölnek, tegyük fel a harctéren, vagy valahol, az nem úgy történik, hogy jaj, hát őt véletlenül megölték, hanem az úgy történik, annak a valakinek azért már nagyon sok kegyelem volt Isten részéről. Fel volt kínálva sokszor, és egyszer leállt a kegyelem. És azt mondja Jézus, hogy aki fegyverrel öl, annak fegyverrel kell megöletni. Ez a törvény, ezt ő magára hozta. Tehát az, hogy valakit a háborúban megölnek, az ember ő már döntött, ő korábban hallotta Istennek a szavát, az életről, de hallotta a világ szavát is, hogy menjünk háborúba, katonának, az ellen, az oroszok ellen, az amerikaiak ellen. És ő nem Isten szavára mondott igent, hanem a világ szavára, és fegyvert fogott. És azt mondja, hogy pusztítani fognak a világ fenevadai által, ami azt jelenti, azt is jelenti, hogy a fenevad lelkületű emberek egymást lemészárolják. Tehát aki ez a katona, aki háborúban volt és embert ölt, ő fenevad lelkületű volt. És én most bizalommal fogalmazok így, reménységgel és hittel, hogy ő fenevad lelkületű volt, de Istennek a lelke, a szerelme őt megérintette. Két angyalt küldött oda hozzá, hogy megmentse őt. Hogy kihúzza őt a fenevad természetből. Oké, ő megölt 2-3 embert. Talán azok az emberek, ők rászolgáltak arra, amit kaptak. De őt a lelkismert furdalta. Ő elhagyta a feleségét, mert talán volt valamilyen balhé, rajta kapta a paráznaságon a feleségét, és a másikot megverte, talán nem ölte meg, megverte. És azóta kiment a házbos utcán él. Ezt az embert gyötörte a lelkismeret furdalás. Neki volt lelkismerete. Tehát volt, amiben Istennek a szava megkapaszkodjon az ő lelkismeretébe, hogy megmentse őt. Milyen hatalmas dolog. Egyfolytában erről kéne beszélgessünk. Az interneten, élőben és mindenhol egyfolytában arról kéne beszélgessünk, hogy Istennek mekkora a kegyelme, mekkora a szeretete, mekkora a féltése azon emberek iránt, akik bűnösök, olyanok, mint én. Mert én is gyilkoltam volna. Megtettem volna én is, főképp a paráznaság miatt.
Igen, tehát nem az a lényeg, hogy most valaki megtette, hanem az indulat hajtotta őt, és pont ott volt, hogy helyzetben volt. Tehát aki nincsen helyzetben, de benne van az indulat, ha helyzetbe kerül, akkor ugyanúgy megteszi az is, akibe csak indulat van simán. Hogyha olyan helyre megy, vagy olyan helyzetbe hozza az élet, akkor valószínű, hogy ő is azt csinálja, azt fogja csinálni.
Pontosan. Jézus azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy a hazagyilkos, aki embert ölt, hanem ő azt mondja, hogy ha valaki gyűlöli az ő embertársát, már gyilkosságot követel az ő lelkébe. Mert hogyha nem van a tér és idő és test, akkor ő már gyilkolt van abba a helybe. Amikor én felmérgelődtem, úgymond, meggyűlöltem az embertársamat valamiért, én egyből megöltem volna, de mivel volt tér és idő és test, kegyelemből, én nem váltam gyilkossá. De lelkemben gyilkos voltam, ezt én valahol meg kell lássam. És meg kell őszintén bánja, hogy én tudjak megtisztulni az én gyilkosságomból. És az Úristen a bibliai írásokban is hány gyilkost megmente? Hányat? Rengeteget. Tehát ő még azt sem akar, hogy a gyilkos elvesse. Persze ez nem azt jelenti, hogy mi mostantól gyilkolunk, mert Isten meg fogja bocsájtani, Mert lehet, hogy számomra nincsen már több kegyelem. Lehet, hogy én már az összeset elhasználtam mostanában.
Én már az előbb beszéltünk arról, hogy tétje van a dolgoknak. Ezért.
Hatalmas tétje van. Hatalmas tétje van. De fontos mindig kiélezni a mondandókat arra, Isten lelke által, hogy mekkora kegyelem van Istenben a bűnös emberek iránt. És azt mondja, hogy egy mondatban, hogy annyira szerette Isten ezt a bűnös világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És bejött ő, mint világosság ebbe a világba, és elég kemény szavai voltak. És ő senkinek nem hízelget, senkinek, hanem ő beszélt a bűnről. Ügyeljetek, emberek, az lelketekre tapadó bűn lassan, de biztosan megfolyt titeket, és el fog torzítani. El fog torzítani, és örök szenvedésre fog ítélni. Majd igazából a Istennek az ítélete miben kapaszkodik meg? Hát a bűnbe, a bennem lévő bűnbe. Azt mondja Jézus, hogy most jön a világ ura, világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Hogyha a lelkem megtisztult, akkor jöhet akármilyen ördög, akármilyen számok és akármilyen ítélet. Én biztonságban vagyok. Teljes biztonságban vagyok. A másik dolog, hogy milyen rosszul gondolkodik az ember. Azt mondja az ember, hogy hát én, de ő fel, mit tudom én, Attilához képest, én nem voltam olyan bűnös, mint Attila például. Mondjuk ezt. És ez lehet, hogy igaz is. Igaz is. De azt mondja Jézus, hogy neki sok bűne bocsátatott meg. Sok. Neked kevés van, de az a kevés téged még mindig elválaszt Isten országától. És mivel te azt hiszed, hogy te nem vagy bűnös Attilához képest, mert te magadat Attilához mértel is, nem Istennek a mércéhez, ezért hazugságban vagy. Mekkora gáz és mekkora égés lehet, mekkora égés, szó minden értelmében, mekkora égés lehet az, hogyha valakit csak egy picuri bűn választ el Istentől, és abban a picuri bűnben kerül meghaljon, mert nem hajlandó szembesülni a lelkében lévő álnoksággal.
És van egy olyan dolog is, hogyha mind a kettő tényleg, mind a kettőnek megbocsájtatik a bűne, annak is, akinek kevés volt, és annak is, akinek több volt, akkor erre is van egy olyan írás, hogy Jézus azt mondja, hogy sokkal hálásabb az, akinek több adósságot engedtek el, mint akinek kevesebbet.
Pontosan. Pontosan, hogy
igaz ez a része is.
Ahogy Isten Mózesnek elnézte, ugye, hogy ő megölte azt az egyiptomit, aki ottan kereste a baj, kereste a cirkuszt, folytogatta a másikot. Tehát ő is gyilkossá vált, de, és ugye, mint gyilkos, neki is ugye, az járt volna, őt is megölték volna. Mert a törvény az már, ugye, Mózes előtt volt. Az egyiptomiak is alkalmazták a törvényt. A törvény az bele van írva a levegőbe, az ott van, jelen van, Mózes nélkül is. Tehát Mózes előtt már volt Mózes törvény. Mert Mózest a törvény szerint megölték volna, és ő menekült. És Isten neki azt megengedte, meneküljön meg. De meg is tisztult. És azt mondja róla az írás, hogy Mózesnél szelidebb embert ez a föld nem hordott a hátán. Mekkora átalakulás történt Mózes szívében, hogy azt mondja az írás róla, hogy noha gyilkos volt, ne annál szelidebb és áldatosabb embert nem hordott a föld a hátán.
Tehát nem az előző állapotáról írt, hanem amivé vált. Tehát innen is látszik, hogy ez is egy folyamat, hogy az, hogy valakinek van lehetősége, ugye Isten kegyelméből, hogy Isten felemelje, ez is egy folyamat, és innen is látszik, hogy a tétje van a dolgoknak, és a jó értelemben, tehát, hogy Isten senkit se akar, hogy elvesszen, vagy kárhozzon, hanem, hogy felemelkedjen, amennyire ő fel tudja emelni, hogy engedje magát felemeltetni.
Egyik kedvenc Zsoltárom a 9. Zsoltárnak a második bekezdése, amiben benne van az életnek a lényege, hogy amíg mi testben vagyunk, és amíg minket a bűn környékez, mert addig, amíg még élek ezen a földön, a bűn engemet környékezni fog, és van benne fogékonyság a bűnre. Azt mondja a Zsoltáros, hogy dicsélek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csodatiteledet. Na, erről érdemes beszélni, mert ebben élet van. A másik kérdésben vita van emberek között. Vitázunk, hogy Isten jó-e vagy nem jó. De ebben a kérdésben, hogy dicsélek Uram teljes szívemmel, a lelkemben örvendezek, dicsérem Istent, és hirdetek mindent, amit ő cselekszik. Mert aki azt hallja, abba belekapaszkodik, az élni fog, az ember fel fog támadni, és élni fog.